nézzünk évkezdésnek, milyen igerészt nézhetnénk. 2 Sámuel 18-at nézzük meg. 2 Sámuel 19-et fogjuk, de az előzmény kedvéért a 18-ból egy verset felolvasok nektek. Egy új sorozatot kezdünk, az a címe, hogy Kapuk, és majd elmondom, hogy miért. Tehát a 2 Sámuel 18-19-ben ebben a szakaszban egy nagyon más Dávidról olvashatsz, mint akiről olvashatunk 1 Sámuel 17-18-19-ben, aki kiállt Góliát ellen, és hős volt, és mindenki murugyán bújkált valahol a bokrosban, nem mert kiállni az ellenség ellen, de Dávid meg kiállt oda. De itt, ebben a részben, hát nem mondhatjuk azt, hogy telve van hittel, nem mondhatjuk azt, hogy telve van erővel. Tehát a bizalma megrendült. És a 2 Sámuel 18:33 azt mondja, ekkor Dávid nagyon megrendült. A kapu fölött lévő szobába ment, és keservesen sírt. Egyre csak azt hajtogatta. Ó, fiam, Absalom! Fiam, Absalom! Jaj, fiam! Bárcsak én haltam volna meg helyetted. Ó, fiam, Absalom! Fiam, fiam! Oké, tehát keservesen sírt, és siratta a fiát, aki meghalt. Most azt tudni kell, hogy ők egymás ellen harcoltak. A fia fellázadt tőlene. A fia le akarta dobni Dávidot a trónról, és már ott tartott a helyzet, hogy Dávid már elmenekült Jeruzsálemből. És Absalom átvette az irányítást, és aztán összecsaptak a haderők, és Absalom egy nagyon szerencsétlen balesetben, úgymond, fönnakadt egy fán, a hajánál fogva, és aztán megölték. Megölték, és Dávid most siratja a fiát. Oké, tehát fantasztikus egy vers, nem? Így évkezdésnek. Tehát, keservesen sír egy apa a fia elvesztésében. 19. fejezet első vers. Jóáb volt a fővezére Dávidnak, de barátja is egyébként. Jóábnak jelentették, hogy Dávid király gyászolja Absalom halálát, és hogy keservesen siratja őt. Érdekes a kép, hogy Dávid gyászol, és keservesen sír. És ez pont az ellentétje annak, amit Isten szokott tenni, hogy a gyászt örömmé változtatja. És nem az öröm, hogy gyásszá. És tehát nem kell nekem elhinni, csak olvas egy kicsit a tanítványokról, a felső szobában, amikor ott gyászolták Jézust. El voltak keseredve, vagy az asszonyok el voltak keseredve, és aztán a harmadik napon Jézus feltámadt és megjelent nekik, a gyászból öröm lett. Felvillanyozódtak, vagy nem tudom, hogy mondjam. Tehát, hogy rájöttek, hogy a mesterük él, a pokol le lett győzve, és vége a halálnak. Oké? Okay? És ez még csak a kezdete volt mindennek ott. Úgyhogy Isten a gyász átalakításának a specialistája. Hogy a gyászt örömmé változtatja. Az ellenség viszont azon dolgozik, hogy a győzelmedet, az erősségedet, a gyengeségét tegye. Szomorúsággá fordítsa. És ez történt itt. Az egész hadsereg gyászolt a győzelem napján. Mert legyőzték a túlerőben lévő Absalom sereget. De gyászolnak. És tudtad azt, hogy gyászt tapasztalhatsz meg a győzelmed napjain is. Amikor győzelmeket érsz el, mégis gyászolsz a szívedben. Vagy figyelj, depressziót a gondoskodás idején. Tudtad, hogy ilyen lehetséges? Hogy depressziózol? közben ott van az áldás. És mindened megvan. Vagy tudod, úgy bukásnak érzed magad a sikereidben, miközben sikereid vannak egy csomó területen. De mégis bukásnak érzed magad. Gyengének érzed magad, semminek érzed magad, egy nagy nullának érzed magad. Figyeljetek, az életünket sokszor nem az esemény valósága befolyásolja, hanem az, ahogy lefordítjuk a valóságot az életünkbe. Ezt figyelted? Ha nem, akkor hallgass meg még egyszer, de elmondom még egyszer. Tehát sokszor az életünkben tehát az életünket nem az esemény valósága változtatja meg, vagy befolyásolja, hanem hogy hogyan gondolkodunk arról, ami történik. A valóság. Hogy hogyan fordítjuk. Úgyhogy itt Dávid annyit veszített a csata során, hogy nem bírja ünnepelni a győzelmét. Oké, elveszítette a saját fiát. És így folytatódik a történet. Az egész nép megtudta, hogy a király siratja a fia halálát. Ezért a győzelem öröme helyett gyászos hangulat uralkodott. Harmadik vers. Dávid katonája csatából visszatérve egyenként beoldalogtak. Oké, tehát jönnek az egy győztes csatába, és ezek egyenként beoldalogtak a városba, ahogy, és ezt mondja, ezt írja, nem én találtam ki, hogy ahogy egy megvert sereg szokott lopva hazatérni. És győztes csatából jöttek. Vagy győztes háborúból. Oké, tehát kihatással volt Dávidnak a gyásza, kihatással volt az egész seregre, a csapatra. Dávidnak a gyásza kihatása volt az egész népre, a körülötte élőkre. Úgyhogy, negyedik vers. Eközben a király arcát betakarva hangosan jajgatott. Tehát nem elég, hogy ő gyászol belül, de még mindenki jól hallja. Tehát úgy csinálom, hogy jól lássátok, mindenki jól lássa. Hogy sajnáljatok. Ó, fiam Absalom! Jaj, fiam, ó, Absalom. Tehát annyira leszűkült a látóköre. Annyira leszűkült, a fókusza a veszteségre ment rá. Tehát a veszteségre fókuszált, hogy elveszítette a fiát. Hogy az, ami maradt, az szépen most elkezdi elveszíteni. Tehát veszíti el azt, ami megmaradt. Úgyhogy nem tudta túltenni magát azon, amit elveszített a fiát. Úgyhogy szépen, mindegy, tehát pedig mindene megvolt. Tehát mindene megvolt. Tehát mindene megvan ahhoz, hogy visszavegye a trónt, visszavegye a régi hadseregét, visszavegye az uralmat, az erőforrást, de nem áll készen rá. Ott sír és zokog. Sír és zokog. Ötödik vers. Joáb azonban mégis bement a királyhoz, és keményen rápirított. Figyelj, néha hálát kell adjál azért az emberekért, akik keményen rád pirítanak. Egyszerűen szükséged van Joábokra az életedben. Szükséged van. Tehát nem élhetjük Joábok nélkül az életünket, akik megmerik mondani azt, amit te nem akarsz hallani. Akik megmerik mondani azt, nem szeretnél. Nem szeretsz hallani. Mert egyébként ők azok, akik igazán szeretnek téged. Akik megmerik mondani. Ja, úgyhogy csak nyugodtan forduljad a szomszédodhoz, és mondjad neki, nem vagy a barátom, ha nem mondod meg nekem az igazat. Mondjad nyugodtan. Nem vagy a barátom, ha nem mondod meg nekem az igazat. Oké? Úgyhogy Dávid megkapja a konfrontációs ajándékot Joábon keresztül, és Joáb kihívja Dávidot. Figyeljetek, mit mond, hihetetlen. Hihetetlen. 5. vers. Te azután jól megszégyenítettél bennünket. Így köszönted meg hűséges katonáidnak, hogy megmentették az életedet. Sőt, nem csak téged mentettek meg a haláltól, hanem a gyermekeidet, feleségeidet, az ágyasaidat is. Úgy látszik, te azokat szereted, akik gyűlölnek téged, és azokat gyűlölöd, akik szeretnek. Miért ragaszkodsz dolgokhoz, amik nem tesznek jót neked? Van ilyen. Van ilyen. Biztos, hogy van ilyen. Tehát miért mész vissza emberekhez, vagy dolgokhoz az életedben, amik csak bántanak? Tehát erről beszél itt Joab, hogy miért szereted azt, aki gyűlöl? Ez tipikus, hogy meg akarsz felelni azoknak, akik nem ismernek és nem szeretnek, és föláldozol mindent a környezetedben azért, hogy ezt megtedd. A szeretteidet és a dolgaidat. Csak azért, mert meg akarsz felelni valakiknek. Hogy az emberek mit gondolnak rólam. Például milyen a munkám. Mennyit keresek. Milyen autóm van, vagy hogy öltözködöm. És olyanoknak próbálok megfelelni, akik nem ismernek engem. Sőt, magasról lesem. És erről beszél itt, tudod, miért szereted azt, aki gyűlöl, és miért gyűlölöd azt, aki szeret? Miért? És tesszük ezt, tudod, minek az árán? Azon az áron, amit Jézus fizetett meg a kereszten. Durva. Durva. 6. vers. Most aztán igazán megmutattad, hogy nem törődsz sem a vezéreiddel, sem a katonáiddal. Kemény Joab. Kemény. Azt se bántad volna, ha mi valamennyien meghalunk a csatában. Csak Abszalom maradt volna életben. Most hát kelj föl, és menj ki a néphez. Tóld ki a képedet oda. Bátorítsd és dicsérd meg őket. Mert ha nem, az örökké valóra esküszöm. El tudom képzelni Joábot, hogy mondja. Hogy ma estére már egyetlen ember sem marad melletted. Megértetted? Akkor azután nagyobb bajba kerülsz, mint ifjúságotól fogva valaha is. Tehát azt mondja, figyelj, el fogsz veszíteni mindenkit. Aki még szeret, itt van körülötted. Még. De ezt így folytatod, el fogsz veszíteni mindenkit körülötted. Lehet nem fizikailag, de lelkileg biztos. Nyolcadik vers. Dávid király, tehát hatott Joab konfrontációja. Azt mondja, Dávid király akkor felkelt, és kiment a városkapuhoz. És ott leült. Elképesztő ez a kép, majd látjátok. Oké, úgyhogy a címünk a következő, és ezt ti fogjátok kimondani. Úgyhogy fordulj oda megint a melletted ülőhöz, szabadon választod, hogy melyikhez. Utána ahhoz is fordulj oda, akit nem kedvelsz, és azért nem fordultál oda. Jó, vicceltem csak, nem ismersz annyira. És mondjad neki, ha nem figyel rád, akkor fogd meg a két poffantyúját, hogy visszanézzen el, és mondjad neki, menj vissza a kapuba. Menj vissza a kapuba. Oké? Menj vissza a kapuba. Ez a cím. A mai üzenet cím, hogy menj vissza a kapuba. De mielőtt még visszamennétek a kapuba, még van mondani valam, jó? Na, úgyhogy, tehát most már értjük azt, hogy miért rendült meg Dávid. Akit elvesztette a fiát. És nagyon jól láthatjuk Dávidnál ezt a bonyolult kapcsolódást a bizodalom és a jellem között. Hogy ahhoz, hogy bizodalmam legyen különböző kihívásokban, ahhoz egy erős jellem kell. akkor tudok megállni. Még akkor is, ha vádolnak, akkor is, ha ellenem jönnek, akkor is, ha esetleg olyanokat mondanak nekem, amit nem én vagyok, tehát vádlás van, és szidás van, és egy erős jellem kell ahhoz, hogy annak ellenére én bizodalommal tudjak lenni, és tudjak előrefelé menni. Oké, úgyhogy tehát képtelenség bizodalommal élni az életben, ha nincs erős jellem. Az erős jellemhez viszont kell a jellem, a Krisztus jelleme bennünk, ami pedig sok nehézségen, sok próbán, sok kihíváson keresztül fejlődik, erősödik, változik. Ja, úgyhogy figyelj, felturbózhatod magad a tükör előtt, frizurával, ruhával, sminkkel, még mások előtt is eladhatod ezt a jó képet, tehát előadhatod magad, de csak egy erős jellem az, ami meg fog téged tartani az élet különböző nehéz helyzeteiben. Nincs mese. Ez van. Ez van. Úgyhogy Dávid meg van rendülve, ami bármelyikünkkel előfordul. És lehet, hogy úgy őszint, hogy meg vagy rendülve. De Dávid megrendült, mert beengedett dolgokat az életébe. Dolgokat, apró dolgok, olyan dolgokat, amik leuralták. Beengedte őket, mint ahogy tudjátok, a malacka a farkast. Bár a farkasnak utána rossz vége lett, mert kopasz lett, de szépen aprólékosan a farkas bekéretőzött. És így jönnek be dolgok az életünkben, hogy nem nagy dolgok, apró dolgok, csak szeretne egyre jobban apránként, évekig tart, míg bejön. És aztán olyan zavar csinál belül, hogy... És nem is az a baj, hogy összezavarodott Dávid. Nem ezzel van a gond. Mert ez megtörténik. Hanem azzal van a gond, hogy hogyan bánunk a magunkkal. Hogyan bánunk a zavarodottságunkkal. Ez a gond. És ez volt a gond Dávidnál is. Mert figyeljetek, Isten tud a zavaros területeinkről. Isten tudott Dávidnak a zavaros területeiről. Tehát világos volt. Tehát tudta azt, hogy szülői gondjai vannak Dávidnak. Tehát nem vezeti jól a családját. Tisztában volt vele Isten. Tudott Isten arról, hogy Dávidnak vágy gondjai vannak. De mégis őt választotta királynak. Tehát ez nem az volt, hogy keresünk egy tökéleteshez közel álló embert, és majd ő lesz. Nem. Küszködő ember. És Isten őt választotta. Úgyhogy nem azzal van a gond, hogy küszködünk dolgokkal, vagy zavarodottak vagyunk területeken, hanem hogy hogyan bánunk azzal, amikor ott van ez a zavarodottság. Oké? Tehát... És egy érdekes dolog, figyelj. Lehet, hogy ezt még nem láttad. Dávid honnan küzdött Góliáttal? Ha közelről küzdött volna, akkor saslik lett volna belőle. Ugye? Saslik. Dávid távolról harcolt. És így volt esélye. Tehát nincs ezzel semmi gond, ez nem rossz. De távolról ment neki Góliátnak, és győzött. És így harcolt sok területen az életében, ami jó volt. Nagyon jó volt. Távolról, jól működtek. Egészen addig, amíg egy olyan sztori nem történik Dávid életében, amit a vasísisek, a kölyökzónások még nem hallottak. Mert ezt a sztorit nem mondjuk el. Hogy Dávid kukkolja Betsabét, hogy mesztelenül törülgeti magát a szomszéd ház tetején. Távolról. Távolról figyeli. Távolról nézi. És hol kellett volna lenni a Dávidnak? Háborúban. És otthon maradt. Távol maradt. Ez a távol valahogy egy ilyen jellemző szó Dávidra, majd látni fogjuk. Oké? És nem is az keverte Dávidot bajba, hogy hol volt, hogy otthon maradt, hanem az keverte bajba, hogy hol nem volt. Hol volt, hol nem volt, a baj ott volt, ahol nem volt. Háborúba kellett volna lennie. Oké, tehát nem is az, amit tett, hanem az, amit nem tett, vitte őt olyan helyzetbe, ahol már nem tudott megállt mondani. Ahol már nem volt képessége arra, hogy na most itt állj. Ahol már nem volt meg a szabadsága, hogy nemet tudjon mondani. Ja, úgyhogy, tehát nem is kalandozott volna gondolatokban Becsabéről, ha háborúban lett volna. Egészen másról, hogy hogyan kaszabolja le az ellenséget, meg a stratégia, meg ezek. Ezen kalandozott volna a gondolata, és nem Becsabén. Oké? Okay? De, mivel azt tett, amit tett, ez oda vezetett, hogy egy nő ágyában aludt, aki másnak a felesége volt. És aztán ezt még súlyosbította azzal, ugye, mert szégyenérzete volt, úgyhogy fú, el kéne vennem ezt a nőt feleségül, mert ráadásul terhes lett, de hát házas, hát valamit kéne csinálni a férjével, hogy aztán én el tudjam venni. És elküldte a férjét, a nő férjét elküldte háborúba, és az első sorba tetette, és megölték, meghalt a háborúba. Tehát még gyilkosságot is elkövetett. Hogy valahogy kezelje a szégyenét. Ugye ez, amikor a leghülyébb módon próbáljuk a szégyenünket kezelni. És még nagyobb bajba kerülünk. Na, de hogy... Tehát nem jól állt a zavarodottságához. Nem jól kezelte ezt az összezavarodottságot. Inkább engedetlenséget okozott. És szégyenre új szégyen, rossz döntések... Ja, és megölte a nő férjét. És ezek után jött oda szintén egy jó barát, egy próféta, Nátán. Aki azt mondta, hogy te vagy az az ember. Neked van gondod. Vétkeztél. A tetted miatt Isten meg fog bocsátani, de következményei lesznek. És ezt jól véssétek be, főleg fiatalok, hogy a döntéseidet szabadon meghozhatod, de a következményeit már nem. Tehát a döntéseket szabadon eldönthetjük, de azoknak a következményeit már nem dönthetjük el, hogy mi lesz. Ez egy törvényszerűség. Oké? Kegyelmet kapott Dávid, de maradványa lett. Most nem akarom ezeket felsorolni. Nézz utána. De rengeteg rossz maradványa lett ennek az egésznek. Ja, családjában, tehát figyeljetek, fia, Amnon, megerőszakolta a mostoha testvérét, Dávid lányát, aki egy másik anyától volt. Tehát a fia megerőszakolja a lányát. Úgy hívták, hogy Támár. Tehát hihetetlen zavaros egy család volt. Nem hihetetlen, brutálisan zavaros. És figyelj, Dávid nem kezelte a helyzetet. Nem kezelte Amnont. Nem konfrontálta. Távol maradt. Hogy vívta meg a csatáját? A családban távol volt. Nem odaállt a helyzetbe. És ki csinált valamit a helyzetben? Absalom. A másik fia. Mert odament, és megölte Amnont. Mert megerőszakolta a húgát. Nem is tudtad, hogy ez benne van a Bibliában. Jó, vagy hallottál róla? Tök gáz. Durva sztori. Dávid. Ó, a dicső Dávid királya. Fantasztikus. Az Isten szíve szerint való Dávid. Hogy ilyesmik történtek a családjában is. Hogy azt hitted, hogy te vagy elfuserált. Most már tudhatod, hogy nem. Mindenki az. Oké, tehát a Bibliában nem szuperhősök vannak, hanem olyan csetlő, botló, szerencsétlen emberek, mint én, vagy te, vagy bármelyikünk. És küzdünk dolgokkal. Oké, tehát Dávid távolról harcolt ebben a helyzetben is. Tudod, jó van az ott kint tartom, távol tartom, nem beszélünk róla, vagy nem. Mint ahogy Betsabéval is. De nem ment. Csak kérdés, vagy idő kérdése volt, hogy a probléma feldugja a fejét újra, meg újra, meg újra. Tehát, csak helyzetekben oda kellett volna állni a Dávidnak közel, és konfrontálni. Aztán ez az egész a családjára hatással lett. Miért? Azért, mert nem állt a helyére. Miért? Azért, mert nem hozott döntéseket. Még akár az is, hogy rossz döntést hozok, de döntést hozok. Mert azzal sincs gond, hogy rosszul döntök. Csak álljak oda. Álljak bele. Oké, és ez a legnagyobb hiba, amit elkövetünk. Amit Dávid is elkövet, és amit elkövetünk, hogy még csak rossz döntésre hozunk, tehát mi, mik leszünk? Passzívak. Passzívak. A legnagyobb baj akkor jött Dávidra, amikor passzívvá vált. Vagyis megszakította a kapcsolatot. Levált az élet forrásáról. Levált az elhívására. Levált arról, amire teremt felett. Oké? Tehát Absalom kezébe vette a dolgot, ezt a helyzetet, megölte Amnont. Aztán emiatt elmenekült Absalom. Aztán vissza akart térni, de Dávid nem engedte. Távol tartotta magától Absalomot. Megint csak. Ahelyett, hogy összejöttek volna, megbeszélték volna, távol tartotta magát Absalomtól. És csak még nagyobb baj lett. Még nagyobb baj lett. Ott áll a csata az ajtó előtt Dávidnak, és nem bánik vele, nem bánt el vele a kapunál. A kapunál nem bánt el vele. Úgyhogy megnőtt Absalom ereje. Szép szállegény lett, okos legény lett, apjától örökölte. Jó vezető volt. És Absalomban annyira fölgerjedt ez az egész konfliktus, hogy úgy döntött, hogy leváltom apámat. Én leszek a király helyette. Oké? Tehát okos volt, és tényleg jól is nézett ki a fickó. Azt mondják, hogy minden évben, amikor levágta a haját, akkor vagy egy kilónyi haj. Egy kilónyi haj, olyan szép, dús, nagy haja volt. Tehát ott állt Absalom, ott állt a kapuban, és amikor jöttek az emberek Dávidhoz, az ügyeikkel, Absalom fogadta őket a kapuba. Ugye, mert jöttek az emberek a gondjaikkal, a problémáikkal, a kérdéseikkel, és azt mondta, Absalom találkozott az emberekkel először, és azt mondta, hát, ó, apu elfoglalt, mondjátok el nekem, majd én segítek nektek. Mondjátok el nekem, majd én megoldom. Mondjátok meg, én meghallgatlak titeket. Sőt, ha király lennék, akkor ezt is ezt tenném, értetek. És ő állt a kapuban. Ő állt közel, Dávid pedig távol a kaputól. Ja, úgyhogy megnyerte az emberek szívét. És így lett az, hogy Dávidnak el kellett menekülnie, és Absalom pedig bement Jeruzsálembe. Elképesztő. Úgyhogy légy nagyon óvatos, ez egy vezetőségi lecke. Nagyon óvatosnak kell legyek, hogy kitengedek a kapumba. Akár a gyülekezetben is kitengedsz a kapuba, hogy beszéljen az emberekkel. Ja. Felelősség. Vagy kire hallgatsz? Nem mindenki, aki a kapuban áll, alkalmas arra, hogy te elmondd azt, amit nagyon szeretnél elmondani. Ja. Úgyhogy idővel megnyert az emberek szívét, és véres eredménye lett. Harcoltak, és ahol most tart a történet, amit olvastunk, itt már Dávid serege győzött Absalom serege felett, és az Efraimi erdőben ott van Dávid, És nem, ott történt a nagy csata, és ott lovagolt Absalomnak is Szamarával, azt mondja, vagy összvérő, nem tudom, hogy mondja. És Dávid pedig menekül, nem is engedték a csatához közel, tehát megint csak távol van. Mondom, ez a távol, ez Dávidot jellemezte valahogy, amikor baj van, amikor stressz helyzet van, amikor olyanok a körülmények, vagy ki volt hívva a komfortzónájába, vagy valami, akkor ez a távol taktika ütötte be a fejét, meggondolás nélkül. És mindig bajba vitte őt. Oké, úgyhogy, na mindegy, tehát, hogy itt van, Dávid menekül, és aztán ott lovagol Absalom az erdőben, és a gyönyörű szép haja beakad az egyik fába. És fönnakad. Ott lóg. És ez is egy jó lecke, mert sokszor az, ami nagyjá tesz téged, az ki, belülről, az kívülről se beszetővé tesz. De ez egy másik lecke. Meg egy másik alkalom. Tehát ott lóg, és ott van Joáb, aki úgy dönt, hogy na jó, én lezárom ezt a témát. Zárjuk le ezt az Absalom ügyet. Közel megyek és megoldjuk. És rávert 3-szor botta, leesett Absalom, és aztán ráküldött 10 embert, és megölték. Megoldotta. És elviszik a hírt Dávidnak, erre ő megrendül. És ezt olvastuk. Ezt olvastuk. És ez teljesen normális, amikor egy apa megrendül, vagy egy szülő megrendül, amikor a gyerekét elveszíti. De szerintem Dávidnak a megrendülése az, tehát ő ekkor jött rá, hogy mekkora hibát követett el folyamatosan. Ekkor jött rá Dávid, hogy ez a végkifejlete lett, hogy én elveszítettem a fiamat, ez az ő felelőssége volt. Ő hagyta, hogy idáig fajuljon a dolog. Ezt ő okozta. Ja, úgyhogy abszolút, tehát értek most már szülőként, apaként, értek dolgokat. Megértem az én apámat, megértek sok apát. Nálam is volt már olyan, nem egyszer, hogy mit tudom, mondjuk, hosszú és húzós nap után megérkezem az autóba, kiszállok, és azzal a fordulattal legszívesebben visszaszállnék. Mert nem akarok most hazajönni. Pihenni akarok, fáradt vagyok, és tudom, hogyha bemegyek, akkor ott nem lesz az. Se fizikailag, se idegileg. És van ilyen. Oké? Tehát van ilyen. Tehát ezt értem. Ezt úgy hívják, hogy a felelősségnek a kihívása. A felelősség kihívása. Ami arra ösztönöz, hogy hagyd a francba az egészet. Ne állj bele a felelősségedbe. Ne csináld. Ne vállalj felelősséget azokért, akiket igazából szeretsz. Inkább dolgozz azon, hogy azoknak tetszél, vagy felelj meg, akik nem is ismernek. Ja, és nem azért hagyod el a dolgokat, mert lusta vagy, hanem azért, mert úgy érzed, hogy alkalmatlan vagy. Alkalmatlan vagy arra a felelősségre, amit Isten igazából neked adott. Úgyhogy az első gondolat az elszakadásnak a veszélye. Mikor szégyent érzel, félelmet, kifáradást, nem tudom. Tehát eltávolodsz attól, amit Isten adott, mert nem tudod, hogy hogyan menedzseld. Okay? És ez a veszélye annak, amikor megjelensz testben, de nem vagy ott lélekben vagy elmében. Mert óriási különbség van a között, hogy gyülekezetbe járok, vagy része vagyok a gyülekezetnek. Óriási különbség van a között, hogy hazajárok, most hova menjek munka után, vagy mit tudom, hazajárok, vagy otthon vagyok. Óriási különbség van a között, hogy gyerekem van, megszültem, vagy anya vagyok. Ja. Tehát óriási különbség van a között, hogy össze vagyunk házasodva, papír, vagy férj vagyok, vagy feleség vagyok. Kettő között óriási különbség van, és néha a kísértés nem az elmenekülés, hogy kimenekülök ezekből a helyzetekből, hanem a passzivitás. A passzivitás, hogy ezekben a helyzetekben férjként, feleségként, apaként, anyaként, gyülekezeti tagként passzív vagyok. Passzív vagyok. Oké? Ezt hívom úgy, hogy a lélekben való elszakadás. És ered ez abból, hogy mert nem tudom, hogy megfelelek-e ennek, nem tudom, hogy én ezt tudom-e csinálni, nem. És össze vagyok törve, Uram. Én erre alkalmatlan vagyok. És Absalon halála Dávid kudarcát képviselte. Tehát, ezért mondta, hogy bárcsak én haltam volna meg helyette. Ez volt benne, hogy bárcsak én. Mert nem adtam meg neki azt, amire szüksége volt. Távol voltam tőle, amikor közel kellett volna menjek. És össze volt törve Dávid. Nem vesztes volt, nem legyőzött volt, hanem elszakadt. Győzelme volt, de úgy viselkedett, mint egy vesztes. Ő a király, és elveszítette a szenvedélyét, mert elhagyta a királyi pozícióját. Oké? Passzívan visszahúzódott. És akkor most beszélek nektek egy kicsit a kapukról, hogy mi a jelentőség ennek, és mi lesz a jelentősége a következő 4-5 hétnek. Vagy 4 vagy 5. A maival együtt van 6 témám, de lehet, hogy csak 5 lesz belőle. A maival együtt. Kapuk. Kapuk. Akkortájt kapukkal őrizték a városokat. Nyilván várfal, tehát falak, de kapuk voltak. És Dávid Mahanaimban volt, ami nem Jeruzsálem. Jeruzsálemben Absalom volt. És az első, amit tett, hogy áttelepítette magát. Oké, két kapu volt a város körül. Figyelj, két kapu. Két kapu. Minden városnak van egy külső kapuja. Van egy külső kapu. A külső kapu az a kapu, amit az emberek kívülről látnak. Ez a személyiségünk. Hogy amit kimutatunk embereknek. Hogy milyenek vagyunk. Kifelé sugárzunk. Hogy ne ítéljenek el bennünket. Hogy sikeresnek tűnjünk. Aztán van a belső kapu. Ez igazán a védvonala. Oké, a védvonala a városnak. Ilyenünk is van. Ezek a tetteink. És figyelj, két kapu van. Két kapu. Két kapu van. Két kapu van. Oké? Van két kapud, amin közlekednek be dolgok. Hogy mit hallasz, és mit látsz. Hogy mire figyelsz, és mit hallgatsz. És kire hallgatsz, és mire nézel, és mit keresel a szemeddel, és mi jön be információ a két kapun. Oké? Két kapu van. És azt mondja, amúgy a tettek a két kapu között történnek. Hol? A két kapu között történnek a tettek. Az elmédben, a döntéseidben, hogy mit akarsz, az akaratodban. Oké? És 8. vers azt mondja, Dávid miután összetört, és miután Joáb konfrontált, és jó megmondta. Szavakban jól elagyabugyálta, de kellett neki. Azt mondja, Dávid király akkor felkelt, kiment a városkapuhoz, és ott leült. Oké, eddig távol volt. Elszigetelve a kaputól, úgy, hogy Absalon tudott oda menni a kapuhoz. De most Dávid, tehát most már úgy döntött, nem kívülről akarom szemlélni az életem eseményeit, hanem felelősséget akarok vállalni. Most oda fogok állni a helyemre. Részt akarok venni benne. Oké? Nem tettetni akarok dolgokat, hanem részt akarok venni, csinálni akarok valamit. Nem mutatni akarok valamit másoknak, hanem csinálni valamit. Be akarok szállni a játékba. És ez volt Dávidban. Figyelj, ha nem szállok be a játékban, nem lesz változás. Ha nem szállok be a játékban, nem leszek hatással. A családomra és a körülöttem lévőkre. És figyelj, ezért van az, passzivitás miatt sokszor, tehát csak olyan dolgokban veszünk részt az életünkben, ami az egónknak megfelel. Ami az egónknak kényelmes. Mert ha olyan dolgokban lennék ott, ami nem kényelmes, vagy nem felel meg, hát akkor az konfrontál engem, kihív engem, még esetleg rám mutat olyan dolgokra, ami nem megy, és növekednem kéne. Ja. De az a helyzet, hogy ha nem vagyok hajlandó erre, akkor csak jönni fognak a problémák. Jönni fognak a problémák. És nem fogok tudni szembesülni azokkal a dolgokkal az életemben, amik egyszerűen szabotálják a lelkemet. Megsemmisítik a lelkemet, és megsemmisítik a lelküket az embereknek körülöttem. Rajtam keresztül egy idő után. Ja, úgyhogy a tettek a kapuk között történnek. Nem kívül, fodrász, mert nálam nincs jobb dolga, de, hanem belül, oké? A kapuk között köttettek az üzletek, a kapuk között piacoltak az emberek. Az már egy védett terület volt. Mert az első kapun bejöttél, de még nem mentél be a belső kapun. Ott ment az üzletelés, az adókveszek, az alkudozás. Figyeljetek, ha megnézzük, Ámos próféta a kapuk között prédikált. Az volt az ő helye, ott prédikált, és ott állt ki az igazságoság. Mert Rút könyvében, amikor, most lehet olyanokat mondok, amiket nem ismersz a Bibliából, de aki ismeri, az legalább tudja, semmi gond ezzel. A Rút könyvében, amikor Boáz rámutatott Rútra, hogy ő az én megváltó vérrokonom, és ő lesz az én fogom az ő férjét pótolni, ott a kapuk között volt a tanukkal, mert ehhez kellettek tanuk is. Mindegy, ez egy bibliai elv, de aztán ott van Ábrahám, amikor megvette Sárának a temetkezés helyet, mikor Sára meghalt a felesége, azt is a város kapuban tette. A tanúk szeme láttára. Aztán ott van, igen, a kapu volt az a hely, ahol a szemtanúk meg a város bírái ültek. Ott hoztak döntéseket. A város vezetői, előjárói a kapukban ültek. A belső kapuban ültek. A két kapu között. És mentek oda az emberek hozzájuk. Oké, tehát a kapu volt az a hely, ahol a nemzeti tudat alakult. Az embereknek. Ott történt az élet, a döntések. Aztán amikor Absalom ott állt a kapuban, ugye amikor mielőtt még az emberek átmentek volna a kapun, a királyhoz, ő volt az, aki visszafordította őket. Na, de Dávid életében megváltozott minden. Tehát minden megváltozott. Egy döntés miatt. Egy iszonyat egyszerű dolgot tett. És a Biblia azt mondja, és felolvastuk, azt mondja, tehát miután elveszített mindent, miután már az összes könnye kihullott, nem haja, hanem a könnye, miután az összes hibát már elkövette, idézőjelben, tehát valami nagyon egyszerűt tett. Azt mondja, a király felkelt, elhagyta a palotáját, és lement a kapuba. Lement a kapuba. Más szóval visszatértem. Visszatértem. És ez egy hatalmas üzenet. Hogy visszatérni. Össze vagyok törve. A szívem összetört. A fiamat elveszítettem. Hülyeségeket csináltam. Követtem el hibákat, de visszatértem. Rossz döntéseket hoztam, de visszatértem. Bárcsak megváltoztathatnék dolgokat, de nem tudok. De visszatértem. De visszatértem. Borzasztó, mi történt. Nem tudom, hogy föl tudom-e dolgozni, de visszatértem. Visszatértem. Még a jövőben sem vagyok biztos, hogy merre fognak menni a dolgok. De visszatértem. Visszatértem. És látom magam előtt, hogy sokan majd hallják ezt az üzenetet, akár online is, vagy itt, most. És érzem, ahogy felkelsz most a bukásodból. Felkelsz a nehézségedből, felkelsz a szégyenedből, felkelsz az önsajnálatból, felkelsz a bánkodásodból, ami egyébként lebénít. Felkelsz ebből, és megállsz a dicséret kapujában. És azt mondod, hogy hálaadással lépem át az Úr kapuját. Szerintem ekkor írhatta Dávid ezt a Zsoltárt. Hogy hálaadással lépem át az Úr kapuját. Ja. Csak mondd magadban most ezt. Vagy hangosan, ahogy akarod. Csak, hogy visszatértem. Visszatértem. Visszatértem, Uram. Visszatértem. Hagyd tudja meg az ördög, hogy visszatértem. Tudja meg. Tudja meg. Hagyd tudja meg a károsztatás, hogy visszatértem. Hagyd tudja meg a szégyen, hogy visszatértem. Hagyd tudja meg a múltam, hogy visszatértem. Hadd tudja meg. Nem vagyok tökéletes, de visszatértem. Nem tudom, mi lesz holnap, de visszatértem. Újra itt vagyok. Visszatértem. Mikor emberek ott állnának és károsztatnának az elmúlt 20 éven miatt, távozz tőlem, sátán, visszatértem. Visszatértem. Aki mikor jön az ellenség a vádlással, a kifogásokkal, akkor mondd a képébe, ördög, ez a hely már foglalt. Itt a kapuba. Mert visszatértem. Ez az én helyem itt. És innen nem fogok elmenni. Ez a hely, ez a szék már foglalt, apukám. Mert visszatértem. Nem árthatsz már nekem, mert visszatértem. Leültem. Mennyei helyeken ülök. Mennyei helyeken ülök Krisztusban. Mert visszatértem. Úgyhogy menj vissza a kapuba, kérlek. Menj vissza a kapuba. Állj vissza a kapuba. Változtass azokon a dolgokon, amiket eddig toleráltál. Lehet, hogy másokkal mondják az életedbe, hogy nem kéne már ezt tolerálnod az életedbe. És passzívan lenyelted. Kit érdekel. De ne toleráld. Ne. Menj vissza a kapuba. Menj vissza a kapuba. Nem tudsz változtatni azokon a dolgokon, amikkel nem nézel szembe. Csak menj vissza a kapuba. Nem változtathatsz panaszkodással. Nem lehet. Nem változtathatsz azzal, hogy bárcsak így. Mi lett volna, ha? Ezzel sem tudsz. Tudod, ha elfoglaltad a helyedet, azzal biztosítottál helyet Istennek az életedben. Érted? Amikor a helyeden vagy, akkor ezt mondja az, hogy még az ha a helyeden vagy, akkor az ellenségeid előtt is terített asztal van. Mert Isten jelenléte ott van. Még akkor is, amikor ott vannak az ellenségek is. De a helyeden vagy. Lehet, hogy nem tünteti el a problémádat, de jelen van. Jelen van. Neked adja a jelenlétét. Miért? Azért, mert visszatértem. Mert visszatértem. 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 Megtört vagyok, de visszatértem. És jobb vagyok most már, mert megtörettem. Ja. Mert megtanultam, hogyan harcoljak a kapuk között. És ez a másik fontos. Mert a csata, ez a két kapu között van. A csata közte van. A csata közte van. Ez a második pont. ha ugornánk egyet. Köszi. Oké, nem az, hogy mi történik veled, nem az, hogy mit mondanak rólad, hanem az, hogy mi történik a kapuk között. Ez hatalmas. És ezt akarom majd a következő hetekben boncolgatni. Úgyhogy kérlek, hívd meg minden elfuserált embert. Szükségük van rád. Neked is hozd el magadat első körbe, de tehát akit csak ismersz, sőt, hívd fel azokat, akik esetleg már régen jöttek gyűlibe. Most nem akarok neveket mondani, de hívd fel bátran. Hívd fel őket, akiket Isten az eszedbe hoz. És tudod, ne vedd félvára, hívd fel, és mondd el, gyere. Gyere. De ha nem jössz is, csak szeretlek. Akkor is, ha nem jössz. Ja, mert a következő hetekben vissza fogjuk kapni a kapuinkat. Különböző területeken. Ja. Viszont, figyeljetek, túlságosan el vagyunk árasztva képekkel, nézőpontokkal. Figyelj, nem a békességünket szolgálják. Ezeket megnézzük, meghallgatjuk, és idegbajosak leszünk tőle. Ez jó? És ezt tápláljuk magunkban. Ezek mind a kapuinkon jönnek be. Az aggodalmaskodást gyakoroljuk, ezért aggódás lesz az életünk. Nem jó ez. Figyelj, az erő ott lesz, ahol a helyed van. Ott, ahogy Dávid felkelt, leült a kapuban. Ettől még nem gyógyult meg, de ott volt. Jelen volt. A helyén volt. Tudod, fájdalmaim vannak, szenvedek, de itt vagyok. Kemény lesz, de itt vagyok. És tudod, mi a cool? Hogy idén tökéletes a gyülekezeti jelenlétetek. Ez fantasztikus. Mert még csak egy Isten tisztelet volt, és azon itt voltál. Úgyhogy tökéletes a gyülekezeti jelenlétetek. Úgyhogy ünnepeljük magunkat. Yes! Oké, tehát figyelj, ahhoz, hogy mindent megkapjon Dávid a tovább lépéshez, ezután a nagy összetöretés után, az egy dolgot kellett tennie. Leülni a kapuban. Felvállalni a felelősséget. És hihetetlen, ami történik, mert amikor leült, akkor a harcosai mind oda mentek hozzá. Tehát amint a helyére került, a harcosai oda mentek hozzá. Figyelj, a fegyvereid arra várnak, hogy elfoglald a helyed. A fegyvereid arra várnak, hogy elfoglald a helyed. Ezt jó gondold át. Arra vársz, és azt mondogat, hogy hát, majd beállok a helyemre, ha megvan a fegyverem. Tudod, hogy jöjjenek már a fegyverek. Mi van? Hát most ezt is elvette. Azt is elvette. Az is elvette. Mindenki elveszi a fegyveremet. Majd, ha lesznek fegyvereim, na majd akkor. Ja. Ja. Addig nem jönnek, amíg el nem foglalod a helyet. Ja. Mert ez a felelősség helye. Tudod, apaként elfoglalni a helyemet. Anyaként elfoglalni a helyed. Férként elfoglalni a helyed, feleségként elfoglalni a helyed, vezetőként elfoglalni a helyed. Tudod, légy az életednek a tulajdonosa, aki nem arra vár, hogy mindenki oldja meg mindenki hozzon döntés helyetet. Te vagy a tulajdonosa a saját életednek. Ez az a hely, ahol nem távolról bánsz a nehézségeiddel, a zavarokkal, a problémákkal. Ez az erőhelye. Sokszor rosszul állunk a csatához, várunk a fegyverekre, hogy csatába menjünk, miközben mindvégig a fegyvereim ott vártak a feladataimban. Csak végre beleállnék, és megtalálnám a fegyvereimet. És ezekről akarok beszélni a következő hetekben. Tudod, a változások kapuiról, hogy hol történnek a változások, 4 kapu lesz majd. És ez a kulcs, hogy ezek belülről nyílnak, nem külső kapuk, ezek bentről nyithatóak. Csak bent tudod megvívni ezeket a csatákat. Ja. Ki tudod tenni a kamerát a képre? Na, az nem én vagyok. Kicsit megváltoztam. Kinőtt a hajam. Úgyhogy ez megbocsátható, mert ő a feleséged. Na. Csak akarok mutatni nektek valamit. Hogy... Na. Nem működik. Akkor ezt csak a YouTube-on nézők fogják igazán jól látni. Mert ti mindent látni fogtok. Mert azt akartam volna kérni, hogy amikor mozdulok, akkor a Gábor ne mozdítsa el a kamerát arra, merre megyek. Na, még mindig nem? Oké. Jó van, semmi gond. Na, tehát, hogy mikor kamerán keresztül néznek, hogy értelme legyen annak, ami történik a kamera előtt, mert most... Csak a fekete hátteret mutatja. Tehát az, hogy értelme legyen, ami történik, ahhoz a helyemen kell legyek. Ott kell legyek a helyemen. Különben nincs értelme az egésznek. Oké? Tehát, és nem a, tehát mikor ott voltam lenn, nem a helyemen voltam, akkor nem mondhatom azt, hogy a kamera a rossz. Hát. Hát ez a kamera, ez rossz. Tudod? Nem. Csak nem a helyemen vagyok. Nem a helyemen vagyok. Igen, nem a helyemen vagyok. Hát akkor le kéne cserélni azt a kamerát. Valami új kamera kell. Vegyünk egy új kamerát. Nem. Változtatni kell a hozzáálláson, kérem szépen. Nem új feleségre vagy férje van szükséged. Hanem hozzáállás változtatás. Elmebeli hozzáállás megváltoztatására. Vissza kell menni a kapuba. Jó feleséged van, meg jó férjed van, mert valamiért hozzámentél, könyörgöm. Csak valahol elment a dolog. Ő az egyik toronyban van, te meg a másikban. De milyen jó lenne, mindenki ott lenne a kapuba. Mikor még ott voltunk a kapuba, nem? Haza kísértem. Yeah. Tehát visszamenni a kapuba, visszatértem. Mikor visszatért a kapuba, az hatalmas volt. Oké. Ézsaiás 28:6, innen fogjuk folytatni jövő héten, csak fel akarom nektek olvasni, mert egy kicsit így rásegít arra, amiről beszéltem ma. És egyébként, mielőtt még elolvasom ezt, csak lehet, hogy a vasárnap délelőtti dolgaidat le kéne mondjad. Akármi is legyen az. Ha úgy vagy, hogy ha nem jön semmi közbe, akkor itt leszek. Nyilván, ha beteg vagy, kórházba vagy, vagy a családba történik valami, meg temetésed van, vagy nem tudom, tehát, hogy vannak egyéb ilyen kifogások, amikor az ember nem tud ott lenni. De van, hogy nagyon könnyen nem tudok itt lenni. Ha kell, állíts be 6 ébresztő órát. Ugye a 6-nál már tényleg már kiugorja az ágyból, mikor csörög. Tehát biztonsági ébresztés. Oké, tehát hogy tudod eltökélni, hogy csak meg tud mutatni az ördögnek is, hogy igen, Isten az első helyen van. Vasárnap délelőtt itt vagyok, pont. Nem máshol. Itt kell legyek. Mert lehet, hogy az, amit hallanod kell, ha nem vagy itt, akkor nem fogod hallani. Pedig itt várt rád a fegyvered. Csak nem voltál a helyeden. Ja. Úgyhogy itt kell lennem. Mert Ézsaiás azt mondja, 28:6, azt mondja, ő lesz az igazság szelleme azokban, ezt fogjuk kibontani majd, akik uralkodnak és ítélnek. Ő lesz az ereje azoknak, akik visszaverik az ellenséget, és megvédik a város kapuit. Ja. Figyelj, sok szenvedésed abból ered az életben, mert rossz szinten harcoltál. Rossz területeken harcoltál. Felesleges dolgokért harcoltál. Önmagaddal, emberekkel, és a fontos dolgok meg meghaltak. Tudod, harcban állsz mindennel, lehet. De nem azzal, ami a lényeg. És nem azzal, ami a fontos. Ja, úgyhogy a forráshoz kell menjünk. És erről beszélünk majd jövő héten. Hogy amikor forrásnál vagyunk, akkor lesz erőnk. Ő lesz az erőnk forrása. Az Isten ereje. És nem az enyém. Nem önsegítő leckéket adok itt. Amit önerőből tudsz csinálni. Nem. Amiről beszélek, az Isten szellemének a túlcsordulás az életünkben. Azt mondja, ő lesz az igazság szelleme azokban, akik uralkodnak és ítélnek. Ő lesz az ereje azoknak, akik visszaverik az ellenséget, és megvédik a város kapuit. Figyelj, ha Dávid elbánt volna Absalonnal a kapuban, akkor Absalon nem halt volna meg az erdőben. De sokszor beengedjük az ördögöt be a házunkba. Aztán meg imádkozunk, hogy szedje már le valaki a hátunkról. Ja. Úgyhogy tudod, hol kell visszafordítani az ördögöt? Persze, hogy tudod. A kapunál. A kapunál. Ja. Hol kell depressziót visszafordítani? A kapunál. A kapunál. Istennek van szava a sötét területeidre. Csak halld meg, amikor szól. És ez világosság lesz majd. De mindez a kapuban kell történnie. Úgyhogy felelősség, felelősség, felelősség. Felelősség. Már az év elején komoly döntéseket hozhatunk. Az üzenetek segíteni fognak ebben. És Krisztus ígérete pedig az, hogy még a pokol erői sem vesznek rajta diadalmat. Úgyhogy ez egy hatalmas, hatalmas lehetőség számunkra a következő pár hét. És rengeteg dolgot akar Isten kinyitni számunkra. De ezek csak belülről nyílnak. Úgyhogy álljunk fel, énekelünk mindjárt egy dalt. Csak hunyd le a szemed. Tudom, egy kicsit tovább tartott, kicsit nagyon tovább tartott, mint szoktuk, de sok minden történt extrába. De figyelj, ne félj átadni magad Istennek. Ne félj feltenni a kezeidet Istennek. Ez csak azt jelenti, hogy szükséged van rá. Lehet, hogy rohansz előle, mert van egy kis nem törődömség. Vagy lehet, hogy azért, mert félsz. Vagy mert szégyelled magad. Vagy mert próbáltál megváltozni, de nem ment. Úgyhogy jobb az, ha elszigetelődöm. Nem a kapuban lenni, ahol mindenki jön, megy, lát. De Isten hív téged. Hív téged vissza a kapuhoz. És lehet, hogy szégyenkeztél dolgok miatt. És lehet, hogy nem bízol bár emberekben, dolgokban. Meg magadban. De Jézus azt mondja, hogy itt vagyok. Én vagyok az ajtó. A kapu. Ezt mondja Jézus. Én vagyok az ajtó, a kapu. Nem számít, mit tettél. Nem számít, mit tettek mások. Az sem számít, hogy mit gondolsz magadról. Én vagyok a kapu. Úgyhogy eléd jövünk, Urunk. Itt vagyunk te előtted. Néhányan terheltebb szívvel. De annál nagyobb várakozással. Mert tudjuk azt, hogy nem feleslegesen hagytál minket 2019-re. És ez a döntések éve lesz. Lepottyantottál minket rögtön az első Isten tiszteleten a kapukhoz. És itt vagyunk, Urunk. Fel akarjuk ezt vállalni. Be akarunk menni. Hálaadással akarunk bemenni ezen az Isten tiszteleten. a te jelenlétedbe, dicsérettel. Úgyhogy itt vannak, Uram, a szégyeneink, a csomagjaink, a batyuink, amiket hordozunk, az aggodalmaink, a bűntudatunk, a fájdalmaink, a csalódásaink, le akarjuk dobni mindezeket, és oda menni a kapuba, és bemenni a kapun, bemenni a te örömödbe, Uram. Köszönjük azt, hogy a te szavaidra láncok hullanak le. És ez még csak a kezdet. Mert a java még hátra van. Köszönjük, Uram. Te drága nevedben. Amen.